Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves érdeklődő közönség! Szeretettel köszöntöm Önöket itt, és a következő 45 percben szeretnék kedvenc gyorsítómról, kedvenc munkaeszközömről mesélni Önöknek. Manapság minden gyerekszobában van egy nagyon egyszerű játék, a Lego, ahol megtanuljuk, hogy megvannak a részegységeink, azokat mi nagyon jól ismerjük, és utána a fantáziánkra van bízva, hogy mit építünk össze ezekből a miniatűr darabokból. Fölmerül a kérdés, hogy mindent ismerünk-e, minden részegységet jól tudunk kezelni, látni, és tényleg csak azzal kell foglalkoznunk, hogy mit tudunk fölépíteni mindebből. Az az igazság, hogy az iskolában azt tanuljuk, hogy birtokában vagyunk az alapkutatásoknak, az alapkutatási eredményeknek, és az igazi dolog, hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni, hogyan tudjuk alkalmazni, hogyan tudunk olyan eszközöket készíteni, amik például életünket kényelmesebbé teszi. Valójában, mintha nem is lenne már szükség arra, hogy ezeket az alapokat kutassuk, mintha a teljességnek a birtokába lennénk. Előadásommal ezt a, hogy is mondjam, álláspontot szeretném megkérdőjelezni, mert van, igenis egy tudományterület van, ahol mi nem gondoljuk azt, hogy a teljességet ismerjük, hanem inkább azt mondanám, hogy hosszú évek során haladunk a teljesség felé, és azt szeretnénk, hogyha tényleg elérkeznénk egyszer egy mélyebb szintre, egy mélyebb szintre, egy mélyebb szintre, és nem akarom csigázni a tisztelt hallgatóságot, ez a nagy energiás részecske fizika. A mellékelt ábrán egy palack hidrogént láthatunk, és az előadásom folyamán gyakran vissza fogok ehhez a palack hidrogénhez térni. Ez a palack hidrogén egy fizikai kutatóintézetben, a CERN-ben, az Európai Egyesített Részecske Fizikai Kutatóintézetben található. Úgy is lehet mondani, hogy ez mindennek a kezdete ott. Másfél évvel ezelőtt elindultak kísérletek, amelyeknek pontosan ez a lényege, hogy hogyan tudunk a teljesség felé haladni, hogyan tudunk új információkat szerezni, hogyan tudunk új építőköveket találni. Ez a CERN, ez Svájcban, Európa közepén található, a Föld nevű bolygón, amelyik a naprendszer harmadik bolygója, mintegy 150 millió kilométerre napunktól, ami 8 fényperc. A napunk az a galaxisban, a Tejút rendszerben található. A Tejút az közel 100 milliárd csillagból áll, és ez a Tejút, ez egy csodálatos objektum. Négy karja van neki, négy nagy karja, két kis karja, csak hogy pontosak legyünk, a nap az itt helyezkedik el, olyan 25 ezer fényévnyire a középponttól, és egy kört az 226 millió év alatt tesz meg. Miért mesélek én erről? Nem erre készültek, hogy itt én a csillagászati ismereteket boncolgassam. Azért, mert hogyha meg szeretnénk érteni, hogy a naprendszer, pontosabban az egész galaxis hogyan is működik, akkor a csillagász kollégák óriási problémákba szaladtak bele. Ugyanis, hogyha ezt a naprendszert meg akarjuk nézni, akkor azt találjuk, hogy egyszerűen kevés benne az anyag ahhoz, hogy így nézzen ki. Vagy a fizika törvényeit nem ismerjük, vagy nem látunk mindent belőle. A csillagász kollégák, azok nagyon okos emberek, és ezért azt mondták, hogy nézzük meg a naprendszert, nézzük meg a galaxist, meg persze a naprendszert is különböző optikai tartományokban, mert lehet, hogy például olyan objektumaink vannak, amik a látható fénytartományban nincsenek, hanem infravörös vagy röntgentartományban. Itt láthatjuk, hogy a Tejút rendszerünket hogyan térképezték föl különböző hullámhosszú sugárzással. A válasz az nem változott. Ha vizsgáltuk az egész rendszerünket, azt találták, hogy amire szükség lenne anyagmennyiségre, hogy mondjuk egy ilyen objektum, egy galaxis úgy nézzen ki, ahogy mi látjuk, ennek a szükséges anyagnak csak kb. 4% az, ami rendelkezésünkre áll. Gyakorlatilag a csillagok, bolygók a szükséges anyagmennyiségnek a 0,4%-át képviselik, az intergalaktikus gázanyag az egy 3,6%-ot, tehát ez együtt 4%, és ahhoz, hogy a galaxis úgy nézzen ki, úgy forogjon, olyan spirálkarjai legyenek, szükség lenne egy úgynevezett extra járulékra, amit miután nem látunk, sötét anyagnak neveztek el, az 23%-kal járulna az összuniverzum anyagához, anyagmennyiségéhez, és kéne még egy komponens, azt nem említettem, hogy az is hibázik, ahogy ezek a galaxisok egymástól távolodnak. A helyzet az, hogy gyorsulva tágulnak, gyorsulva távolodnak, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk magyarázni, még egy komponensre van szükségünk, a sötét energiára. Úgy is lehet mondani, a sötét energia az tulajdonképpen egy taszítást eredményez, a sötét anyag az egy vonzást, és ez a 4%, amit meglátunk, hát az megigazodik mindehhez. Mi is ez a 96%, ami a világunkat vezérli, és amiről tulajdonképpen nem tudunk semmit. A helyzet az, hogy Einstein 105 évvel ezelőtt, mikor fölírta az általános relativitás elméletet, akkor ő már használt olyan változókat, kozmikus állandónak nevezte, amit beírhatunk az általános relativitás elmélet egyenleteibe, de az történt, hogy Einstein nem szerette ezt a tagot, neki ez nem tetszett, mert nem odavaló volt. Gyakorlatilag 100 évvel később kiderült, hogy szereti, nem szereti, de valaminek ott lennie kéne. Mert a csillagászati megfigyelések szerint igenis kell, igenis szükségünk van erre. A megoldást itt keressük, megint visszatértünk ehhez a kis palackhoz. Ebben a palackban hidrogén van. A hidrogén is egy olyan objektum, ahol kölcsönhatásnak az eredménye. Ha veszünk egy elektront, veszünk egy protont, akkor az elektron, az ez a pozitív töltésű proton körül kering, nem teljesen úgy, ahogy most én itt mutatom, de majdnem. A lényeg az, hogy az egyiknek negatív töltése van, a másiknak pozitív töltése van, és hát egy kis kvantummechanika is van azért a dologban, mert ez egy nagyon pici objektum, de lényeg az, hogy ez stabilizálja ezt az állapotot. Viszont ha meg akarjuk vizsgálni, hogy mi is történik köztük, akkor az elektromágneses kölcsönhatás lesz az, ami összetartja őket, és egy ilyen kölcsönhatást, hogyha le akarunk írni, akkor ezt az erőt, akkor ezt tulajdonképpen egy részecskével is helyettesíthetjük, olyan, minthogyha a proton meg az elektron labdázna egy fotonnal. És így indulhatunk el abba az irányba, amikor részecskékbe gondolkozunk. De ahhoz, hogy ezt így kimondhassuk, ehhez hosszú éveknek kellett eltelnie. Valójában fizikai kísérletek során jutottunk el ehhez a képhez. 1895-ben Röntgen volt az, aki elindította ezt az utat. Ő a készülékével, amit ma Röntgen készüléknek nevezünk, olyan kemény fényt állított elő, nevezzük így, akkoriban a fényt, azt fényhullám volt, és ezek nagy energiás hullámok, vagy kemény fény volt, ami képes volt például belenézni az emberi szervezetbe, ez a feleségének a keze, ez a világ első röntgen felvétele. A felesége rettentően meglepődött, azt hitte, hogy meghalt. És tudni való, hogy ezek a kemény fény hullámok, ezek akkor alá tudtak nézni a bőr alá, a csontba már nem tudtak belenézni, de mindenképp nagyon furcsán viselkedtek. 10 évnek kellett eltelni, amikor Einstein elkezdett vizsgálni egy olyan jelenséget, amit mi fizikusok úgy hívunk, hogy fotoelektromos jelenség. Ez a kemény fény, ez képes volt elektronokat kiütni az anyagból, és miközben, mint egy hullám természetű objektum a fény, ő részecskéket keltett. Ez vezetett el ahhoz a fogalomhoz, hogy a fény is egy részecske, és valójában minél nagyobb energiát adunk a fénynek, annál inkább részecskeszerű lesz. Tehát, hogyha részecskékbe akarunk gondolkozni, mit csináljunk? Valahogy adjunk energiát az objektumainknak. Ma már tudjuk persze, hogy ez mit jelent, gyorsítsuk őket. 25 évnek kellett eltelnie, amikor 1931-ben Lawrence Kaliforniában elkészítette az első berendezést, ez volt az első működőképes ciklotron, amelyik képes volt arra, hogy itt a közepére elhelyezett részecskét egy nagyon speciális körülmény miatt, amit rögtön elmagyarázok, fölgyorsítson, és ebből a készülékből 80 ezer elektron volt energiával kirepülő protonokat tudott elővarázsolni. Egy ilyen készüléknek annak idején 25 dollár, ma körülbelül 150 euró az előállítási költsége. Hogy ez a lépés mennyire bonyolult, szeretném megmutatni. Ez egy ciklotron, amit egy másodéves gimnazista csinált, Eszes András, aki mellesleg most másodéves egyetemista, és a CERN-ben kapott egy 9 hónapos ösztöndíjat, ahol szintén gyorsítókkal foglalkozik, élhal a gyorsítókért. Nem teljesen normális, de én szerintem ez teljesen helyén való, mert igenis a ciklotronokkal foglalkozni kell. Na most ez egy gyorsító, innen indult minden, és ilyen berendezéssel, ez egyébként teljesen működő példány, csak ide a szívószálakon a vákumot kellene rátenni, nagy feszültséget, itt a fedele is, ezzel le lehet fedni, és ezzel 270 ezer volt, elektronvolt energiára lehet protonokat felgyorsítani. Hogy mekkora ez az energia? Ilyen energián, hogyha felgyorsítjuk a protonokat, akkor képesek vagyunk például egy polimernek a felületén olyan változásokat előidézni, hogy elporlasszuk a polimernek a szerkezetét, és gyakorlatilag ráírhatunk mikroszkopikus betűket egy műanyaglapra. Hogyan működik ez a ciklotron? A következő ábra mutatja. Itt a közepére bejutatott proton, töltött részecskét, elindítja egy elektromos tér, ami itt a felső meg az alsó pofa között van. Látszik, ahogy ha például itt pozitív, itt negatív töltés, akkor ugye ebbe az irányba meghúzza a részecskét, a protonunkat, majd utána egy mágneses tér visszahajlítja, majd közben megváltoztatjuk a polaritást, és ennek következtében a részecske mindig energiát nyer itt az elektromos térben, a mágneses térben visszahajlik, innen ered az a CERN-beli köszönés, hogy elektromos tér gyorsít, mágneses tér hajlít. Egy ilyen berendezés képes arra, hogy ilyen ciklikus pályán fölgyorsítson töltéseket, amelyek aztán itt szépen a szélén elhagyják a berendezést, és már is rendelkezésünkre áll egy nagyon jópofa eszköz. Itt még el szeretném mondani csak a történelmi hűség kedvéért, hogy az első ciklotront ugyan Lorentz nevéhez kötjük, de az utóbbi időkben sikerült előbányászni azt az információt, hogy 1928-ban egy magyar, pontosabban egy erdélyi magyar kutató egy cikket küldött be az Einstein für Physics-be, ahol leírta, hogy hogyan kell egy ciklotront megalkotni. Az Einstein für Physics-ből Gál Istvánnak a dolgozatát visszaküldték, hogy köszönik szépen, de nem tudják közölni, mert a ciklotront már, a gyorsítót már föltalálták. Nem jól tudta az újság, ugyanis tényleg leközöltek egy hírt fél évvel korábban, de az a lineáris gyorsító volt. Úgyhogy kicsit lehet, hogy ezen múlik, ezen a nem hozzáértő kezelésen, hogy manapság Lorentznek tulajdonítják az első ciklotronnak a megépítését, és nem Gál Istvánnak Erdélyből. Ezért is fontos a publikálás, méghozzá az időben pontosan való publikálás. Visszatérve a gyorsítóinkhoz, miután megvolt a ciklotronnak az alapelve, Lorentz egyre nagyobb ciklotronokat épített a II. Világháború előtt, alatt, után Berkeleyben, és hamar rájöttek, hogy hát ezek a dobozok, meg ezek a mágnesek, ezek nem biztos, hogy a jövő útjai, hanem kitalálták, hogy hogyan lehet ilyen szinkrotronokat, tehát tulajdonképpen ilyen egyre nagyobb méretű gyorsítókat építeni, de úgy, hogy a közepén már nincsen anyag. Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy itt van egy mágneses tér, ami elhajlítja a részecskét, itt van valahol egy elektromos tér, ami gyorsítja, aztán megint hajlítja, megint gyorsítja, megint hajlítja, megint gyorsítja. Amikor ezeket megépítették, ez volt az egyik első ilyen gyorsító, akkor utána már könnyű volt abban gondolkozni, hogy több pénzért, nagyobb térfogaton, nagyobb méretben, nagyobb energiájú gyorsítókat tudunk építeni. A CERN 1954-ben azzal a céllal alapult, hogy ezeket a gyorsítókat Európában ott építsék. Miután már akkor se volt egy olcsó mulatság, ez a ciklotron a 150 eurós költségével tényleg unikum. Ezért fölmerült, hogy egy ilyen egyesített laboratóriumot kell létrehozni, ahol a csatlakozó országok együtt egyre nagyobb gyorsítókat építenek. És ez történt itt az elmúlt 55 év során. Mit is tudunk a gyorsítós világból? A gyorsítók munkájának eredményeként. Hát azt már korábban is sejtettük, illetve több kísérlet volt rá, hogy az atomok úgy néznek ki, hogy van egy atommag, és ezek közül elektronok keringenek. Ha az atommagot megvizsgáljuk, minél nagyobb energiára állítunk elő, minél nagyobb energiájú részecskét állítunk elő, annál jobban tudjuk a felbontást növelni, és annál precízebben ismerjük az objektumokat. Az atommagok azok protonokból és neutronokból állnak, ezt látjuk is, és még azt is látjuk most már a gyorsítóinkkal, hogy a protonok és a neutronoknak van belső szerkezete. Ezek az úgynevezett kvarkok. 40 év alatt értünk el ide. A gyorsítóknak az a feladata, hogy ezeket az alapköveket, ezeket a szerkezeteket tisztázzuk. Mi is az eredmény? Hogy néz ki ma ez az alap részecske rendszer, ami rendelkezésünkre áll? Amit mutatok, ez az úgynevezett standard modellnek az alapkövei. A standard modell először is áll három kölcsönhatásból, ismerjük az elektromágneses kölcsönhatást és az őt közvetítő fotont, az erős kölcsönhatást és az őt közvetítő gluont, és a gyenge kölcsönhatást, hát itt ez két részecske is felelős érte, a semleges Z-bozon és a plusz-minusz töltésű vevébozon. Ezek a kölcsönható részecskék, és ismerjük az anyagi részecskéket, ezek a kvarkok, ezekből a kvarkokból állnak az úgynevezett hadronok, maga a proton is hadron, ezért is nevezzük nagy hadron ütköztetőnek, mert hadronokat, például protonokat gyorsítunk vele, az proton az két U és egy D kvarkból áll. Ezek a részecskék, ezek egyik oldalról tört töltést feljellemezhetőek, egyharmad, kétharmad, elég fura egy alkotmányok. Másik oldalról van nekük egy másik, a színtöltés. A tört elektromos töltés miatt hathatnak kölcsön fotonokkal, és a színtöltés miatt, ami az erős kölcsönhatás, hathatnak kölcsön gluonokkal. Aztán vannak a leptonoknak a családja, az elektron, amit jól ismerünk, meg a műon, ami a testvérkéje csak épp 140-szer nehezebb, meg a tau, ami több ezerszer nehezebb, egyébként detto ugyanúgy néznek ki. Ezek között a részecskék között, miután töltöttek, szintén a fotonok hatnak, segítenek a kölcsönhatásba. A gluonok nem szólnak hozzájuk, a gluonok nem látják ezeket a részecskéket, viszont a Z és a vevé bozon, mint ahogy azt megmutatták a kísérletek, ők azok, akik a gyenge kölcsönhatást ezek között a részecskék között vezérlik. Van még egy sor, a neutrinók. Ezek a neutrinók szintén leptonok, szintén a vevé és a Z-bozonnal segítségével hatnak kölcsön, nekik nincs elektromos töltésük, őket a foton nem bántja. Most ennyit tudunk, vagy ennyit tudtunk a 70-es években a világról, tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, a mai napig ennyit tudunk. Akkor miért is építettük meg a gyorsítónkat? Mert az elméleti fizikusok rájöttek arra, hogy ha ez a modellt szépen meg akarom csinálni, akkor kell még egy részecske, a Higgs. Mert hogy ezzel a standard modellel egy csomó probléma van, például ezek a részecskék tömegesek, és nem tudjuk, hogy honnan van a tömegük. Másrészt nem teljesen olyan teljes a rendszer, például nem tudja megmagyarázni ezt a sötét anyag, sötét energia dolgot se. Egy darabig úgy tűnt, hogy a sötét anyagot a neutrinók meg tudják magyarázni. Ha elég nehezek lettek volna, akkor ők lennének a felelősek. A világban tele lenne neutrinókkal, amiket mi nem nagyon látunk, mert olyan gyengén hatnak kölcsön. De aztán precíziós kísérletekkel megmérték a tömegüket, és olyan kicsinek adódott, hogy kevés. Kevés, kicsi, sovány, ők nem tudják a sötét anyagot hozni. Tehát itt van ez a Higgs. Most a Higgs, ő a jelölt, vagy ő volt a jelölt arra, hogy ezt a sötét energiát valahogy, vagy úgy mondjam, materializálja, de az a helyzet, hogy miután ezt a Higgs-et még nem fedeztük föl, nem tudjuk pontosan, hogy milyen, hát nehéz mindent az ő nyakába varni. Tehát éppen ezért az egyik fő feladat az, hogy ezt a Higgs-et, amit matematikailag most már szeretnénk, szóval matematikailag tudjuk, hogy ott kéne lennie, mert akkor szép ez az elmélet, ezt most már fedezzük föl. És hát marad a kérdés, hogy akkor ez a sötét anyag, sötét energia, ezt milyen részecske írja le. És így eljutottunk oda, hogy 1986-ban úgy döntöttek a CERN-ben, építeni kell egy nagy gyorsítót, és így elindultunk az LHC irányába. És mit is jelent ez a nagy gyorsító? Hogyha most visszatérünk a Földre, akkor ez a nagy gyorsító, ami a CERN-ben található, ez 27 km átmérőjű, 100 méterrel van a Föld alatt, és ebben a gyorsítóban, a kerületén elhelyezett mágnesekben, ahogy mondtam, ott tudjuk hajlítani, gyorsítani, tehát a mágnesekkel hajlítjuk a részecskepályákat, a elektrostatikus terekkel pedig gyorsítjuk. Tehát itt ezekben a csatornákban a Föld alatt, itt folyik a részecske gyorsítás. Az LHC megépítéséről 1986-ban döntöttek, 25 év kellett ahhoz, hogy elkészüljön, és 2009-ben indultak el az első kísérletek. A tavalyi évet már sikerült végigmérni, és két nappal ezelőtt újból elindultak a kísérletek. Tegnap este az első sikeres proton-proton ütközésnek az eredményeit újra sikerült begyűjteni a detektorokból. Mit kell erről a gyorsítóról még tudnunk? Hogyha összehasonlítjuk például ezzel az első Lawrence-féle ciklotronnal, 80 év gyakorlatilag a köztük lévő különbség, ha megnézzük az átmérőt, akkor itt látunk egy 5000-es faktort, tehát 5000-szer nagyobb a LHC. Ha megnézzük az energiát, az gyakorlatilag 100 milliószor nagyobb. Azért ügyes. Csak 5000-szer nagyobb, és mégis 100 milliószor tud többet. Ha megnézzük, hogy hány ember kell a működtetéséhez, hát annak idején Lawrence meg a technikusa elég volt. Most egy kicsit több emberre van szükségünk. Közel 2500 ember van állandó állásban a CERN-ben. Ők mérnökök, mechanikáért felelős szakemberek, informatikusok, rendészek, tűzoltók, konyhás hölgyek nagyon, nagyon finom ebédet tudnak esetenként csinálni. És van még 7500 kutató, aki váltja egymást, és időről időre oda megy, visszajön, oda megy, visszajön, és végzi a munkáját. Tehát a 10000 ember, ez durván szintén 5000-szer több ember, megint ez a mítikus 5000-es faktor. Ha viszont megnézzük, hogy mennyibe került ez a berendezés, hát sajnos nem 5000-szer többe, mint annak idején a ciklotron, hanem itt megint a 100 milliós faktor jött be. Most persze a 15 milliárd eurót azt úgy kell érteni, hogy durván, amit 1954 óta befektettek ebbe a gyorsítóba, mindent, ez körülbelül 15 milliárd euró, hogyha most kéne nulláról indulva mindezt megépíteni. Az alagútban, ahol a nyalábban, ezek az óriás mágnesek találhatók. Ez egy dipol mágnes, közel 14 méter hosszú, félmillió svájci frank. Itt a közepén, itt vannak azok az erős mágneses terek, amik hajlítják a nagy energiás részecskéket. Kettő van, mert hogy az egyik nyalábban az egyik irányba mennek a részecskék, a másik nyalábban a másik irányba. Egy ilyen berendezésben itt középen vannak azok a szupravezető alkatrészek, amik a szükséges óriási mágneses teret létrehozzák. Az egyik technológiai kihívás, hogy ahhoz, hogy ezek a szupravezetők úgy működjenek, ahogy kell, ezt 1,9 Kelvinre kell lehűteni. Ez az 1,9 Kelvin, ez a világ leghidegebb helye. A környező univerzumban 3 Kelvin a hőmérséklet, ez az úgynevezett kozmikus maradvány sugárzás, 2,7 Kelvin. Ennél hidegebbet kell csinálnunk itt a gyorsítóban, hogy minden úgy működjön, ahogy annak működnie kell. Tehát gyakorlatilag ez igaz, ahogy a konferenciánk mondta, ez a világ leghidegebb helye. Még egy apróság, ezek niobium ötvözetek, ezek a szupravezető mágnesek. Amikor ezt megépítették, ezt az 1242 mágnest, akkor a világ niobium termelésének mintegy 80%-át ide építették be ezekbe a berendezésekbe. Nagyon jól tették, ez kiváló hely, itt kell tartani ezt a niobiumot. Megvan a gyorsítónk, itt egy ilyen röntgen rajzon láthatjuk a Föld alatt, tehát itt van a alagút, 27 kilométer, egyik irányba is mennek a részecskéink, másik irányba is. Itt vannak persze előgyorsítók, tehát ahogy mondtam, itt korábban épültek gyorsítók, és abból a hidrogén palacból, amit megkaptunk, hidrogént ionizáltuk, és szépen fölgyorsítottuk, és ide elértünk ez a nagy alagúthoz, de hát ez még kevés, ez csak azt jelenti, hogy szaladgálnak a részecskék. Hát ez nem ad választ. Mi adja a választ? Hogy vannak ütközési pontok, és ezeket itt nevekkel illettük, egyelőre 4 ütközési pont van, és itt óriás detektorok közepén folyik az igazi kísérlet, ahol ezeket a protonokat összeütköztetjük. Ezek a CMS, ez 14 000 tonna, csak iránymutatásként az Eiffel-torony 7 000 tonna, tehát ide 2 Eiffel-torony van betéve 100 méterrel a föld alá. Az Alice 10 000 tonna, másfél Eiffel-torony, az Atlas 7 000 tonna, gyakorlatilag egy Eiffel-torony, az LHCB az egy nagyon soványka készülék, olyan 4 000 tonnás. És ezekben a detektorokban mérjük az ütközést. Mi is ez az ütközés? A nyalábunk az úgy néz ki, hogy az előgyorsítókban becsomagoljuk a részecskéket, és csomagokat hozunk létre, amivel 10 millió proton van. Ez körülbelül egy ilyen 10 centis csomagban utazik, utána 9 méteren úgy nincsen semmi, és aztán megint jön egy 10 centiméteres csomag, és ezek a csomagok utaznak szem a nyalábban, és úgy vezéreljük ezeket a csomagokat, hogy időről időre ütköznek ezeknek a detektoroknak a középpontjába. Nézzük meg, hogy is néz ki ez az egyik detektor. Például az Alice nézzük, ha föld felszínén vagyunk, akkor ez szinte egy jellegtelen üzemcsarnoknak tűnik, legfeljebb ezek a nitrogén és hélium tartályok egy kicsit gyanúsak. Minden ilyen üzemcsarnoknál találhatunk egy 100 méteres mély aknát, itt kerültek lebocsájtásra a detektoroknak az alkatrészei. Iris scanner, azt hiszem mindenki tudja, hogy ez mit jelent, különösen ha valaki látta az Angyalok és Démonok című filmet. Csak így lehet lejutni a föld alá, és itt egy detektor, itt vannak az alkotók, akik éppen dolgoznak, nem pihennek, itt vannak az elektronikák, és itt van az a hatalmas mágnes, ahol itt belül folynak a kísérletek. Ne felejtsük el, hogy ez nem egy veszélytelen dolog, egyrészt óriási sugárzás terhelés van, másrészt nagyon erős mágneses tér van. Se a mágneses teret, se a sugárzási teret nem érzékeli az ember, úgyhogy ezért is szükséges az, hogy maximális biztonság érdekében nagyon pontosan odafigyeljen mindenki, hogy mi történik. Mi is történik akkor egy ilyen detektorban? Itt a CMS-ben 2010. március 3-án 13 óra 23 perckor ütközések történtek. Ez volt itt a röntgenrajza a CMS berendezésnek, és itt belül ezek a zöld vonalak mutatják, hogy hogyan rekonstruáltuk a pályáját ezeknek a részecskéknek. Itt még egyszer látszik, ahogy itt rohan befelé a részecske, ezek szilikon detektorok, és ott a két csomag átfed, a két csomagban a 10 millió protonból általában egy, de néha 2-3 ütközik, abból új részecskék keletkeznek, szétrepülnek, és ez a szerkezet ezt méri. Ha a következő képet nézzük, akkor kimerevítve láthatjuk, hogy itt vannak a részecskéknek, a töltött részecskéknek a pályája, ezek a vörös rudak pedig azt jelképezik, hogy mennyi energiát adtak le ezek a részecskék a detektornak egy külső héján. Ezek a proton-proton ütközések, és ezekben a proton-proton ütközésekben keressük a választ azokra a kérdésekre, amit föltettünk, nevezetesen, hogy mi van az univerzummal, pontosabban a sötét anyaggal, meg a sötét energiával. Az Alice detektornál itt láthatunk egy másik típusú ütközést, ez egy ólom-ólom ütközés, olyan, mint egy szénakazal. Igen, mert hogy ez 208 nukleon, ütközik 208 nukleonnal, és ebből több ezer részecske repül ki, és ezt fogjuk föl, itt is látszik ezen az animáción, ahogy két oldalról majd bejönnek a csomagok az ólom részecskékkel, összeütköznek, és utána sok ezer részecske repül széllyel, és ez a mágnesen belül, a mágnes eltéríti ezeket a részecskéket, és utána mi rendszerezzük, felfogjuk, megnézzük, hogy mi is történt. Na most ezt a folyamatot, hogy megnézzük, hogy mi is történt, ezt természetesen szabad szemmel már nem tudjuk elvégezni. Tehát itt látszik, ahogy néhány nanoszekundum alatt egyszerűen szétsugárzik az ólom-ólom ütközésből a keletkezett sok ezernyi részecske. Na most ezt mi már nem tudjuk magunk kezelni, szükségünk van egy gyorsabb partnerre, és ezek az úgynevezett számítógépek, a CERN-ben rengeteg számítógép található, ezek a számítógépek rögzítik az adatokat, feldolgozzák, előszűrik, utószűrik, simítják, értelmezik, persze természetesen úgy, ahogy mi megtanítottuk őket, csak nálunk sokkal gyorsabban. A számítógépek kiválogatják a számunkra érdekes adatokat, ezért van szükség az elméleti fizikusokra, hogy megmondják, hogy mit várunk, persze lehet, hogy rosszul mondták, de hát azért vagyunk, hogy először lemérjük azt, amit sejtünk, és hogyha rosszul sejtettük, akkor majd újra kezdjük. És amiket kiválogattunk adatokat, azokat ilyen szalagos egységekkel, ezek óriási szalagos magnók, itt tároljuk az adatokat későbbi feldolgozásra. Most ezek akkora tárolók, ahol a kilobájt, megabájt, gigabájt, azok már nem igazi mértékegység. Itt már petabájt, meg exabájt, meg ilyesmikbe kell gondolkozni. Ugye ezek itt egy ezres ugrást jelent. És ezeknél az adatok, ezek lesznek azok az adatok, amiknek az értelmezésével szeretnénk választ kapni az alapvető kérdéseinkre. És elérkeztünk oda, hogy most akkor egy kicsit, még néhány percet hagy foglalkozzak azzal, hogy mi is a tudományos célja, mi is a tudományos missziója ezeknek a berendezéseknek. Az első tudományos misszió a Higgs bozon megtalálása, és Péter Higgsnek a boldoggá tétele. Péter Higgs 1964-ben javasolta a Higgs, a róla elnevezett Higgs mechanizmust, amit a róla elnevezett Higgs részecske hajt végre, és ez a mechanizmus ad tömeget a részecskéknek. Hát 64-től mostanáig jó sok idő eltelt, szerencsére még mindig jó egészségnek örvend Péter Higgs, és izgatottan várja, hogy a mögötte lévő CMS berendezés mikor fedezi fel a Higgs bozont, és akkor Stockholmban mikor fogadja a svéd király. Irigylésre méltó öreg úr. A Higgs mellett, tehát a Higgsről rengeteget tudunk, nagyon meg kéne találni. A Higgs mellett például itt van egy szimuláció, tudjuk, hogy hogyan kéne kinéznie egy Higgs-et tartalmazó ütközésnek, és ki kéne válogatni. De hogy is történik ez a válogatás? Megmondjuk a számítógépeknek, hogy keressenek ilyen meg ilyen ütközést, elindítjuk a gyorsítónkat, másodpercenként 600 millió ütközés történik, 10 hónapig járatjuk a berendezést, és utána megkérdezik a számítógéptől, hogy hány Higgs-et láttatok. És akkor a számítógép megvakarja a fejét, és azt mondja, hogy hát kettő az nagyon úgy nézett ki, mintha Higgs lenne, de nem vagyok benne biztos, nézzük meg jövőre újra. És akkor bekapcsoljuk a készüléket, újra elkezdjük másodpercenként a 600 millió ütköztetést, és a számítógépek dolgoznak, és azt mondják, hogy hoppá, idén hármat láttunk, és ez most már kezd egyre bizalmasabb információ lenni, hogy ez a Higgs, akkor tessék még egy évig működtetni. Valójában azt várjuk, mondjuk most még nem megy az LHC teljes gőzzel, de azzal a fél gőzzel, ahogy most megy, azt várjuk, hogy a jövő év végéig elegendő eseményt gyűjthetünk össze ahhoz, hogy ezekből már információt nyerhetünk, magyarul találunk olyanokat, amik között van Higgs bozon keletkezés. Legalább 6-ot vagy 7-et találni kéne, az nekünk már nagyon az már jó lenne. Másik kérdés, hogy mi van ezeknek a kvarkoknak a kiszabadításával? Itt épp egy nehéz ütközést láthattunk, majd még egyszer be fogjuk mutatni. Tehát itt van két, itt vannak a protonokban a kvarkok, és két ilyen nehéz ion, ahogy megközelíti egymást, összeolvadnak, hatalmas energiasűrűséget hoznak létre, egy akkorát, ahol ezek a kvarkok és gluonok a továbbiakban szabadon mozoghatnak. Ez a kvark-gluon plazma. Ez az úgynevezett ősanyag. Miért nevezzük ősanyagnak? Mert a kozmológiai, hoppá, itt egy nehéz ütközés, láthattuk, ahogy a két gyorsított nehéz ion összeszalad, és utána szétrepülnek, és ebből a maradékból kell nekünk visszakövetkeztetni, hogy mi történt ott az ütközési pontban. Hogyha a következő szlájdon megnézzük, akkor ezt az ősanyagot, itt van az univerzumunk, jelenleg olyan 13,7 milliárd évnél tartunk, ez a mai univerzum, és hogyha visszanézünk a korai állapotokba, akkor itt az első másodperc előtt, körülbelül a mikromásodperc tartományban, itt találjuk azt a kvark-gluon plazmát, amit szeretnénk újra előállítani és megvizsgálni a tulajdonságait. Miért olyan fontos ez? Mert azért az ember úgy érzi, hogy ha ezt a részt itt jól ismeri, akkor ebből ki tudja találni, hogy a mai világunk az miért úgy néz ki, ahogy kinéz. Miért olyan a galaxisok eloszlása? Ne adj Isten, információt kapunk arról is, hogy miért tágul, gyorsulva a rendszerünk. Most persze, ha az ember telhetetlen, akkor azt mondja, hogy miért nem megyünk visszafelé, hát majd a következő ütem az az lesz. Pillanatnyilag a mai technológiai fejlődés, technológiai fejlettség mellett idáig tudunk visszajutni. Úgy is lehet mondani, hogy ez a gyorsító egy időgép, amely 13,7 milliárd évre visszarepít minket a múltba, és az akkor létező körülményeket vizsgálhatjuk néhány másodpercre a berendezésünkben. Mit kapunk még a gyorsítóból? Az előbb meséltem a Higgsről. Igazándiból a fizikusok, az elméleti fizikusok ennél sokkal többet várnak. Vannak elméletek, amik azt mondják, hogy a standard modellben összefoglalt részecskéknek van egy árnyék világa, ezek az úgynevezett szuperszimmetrikus részecskék. Arra sajnos nincs időm, hogy elmagyarázzam az összes részletet, de ami az egyik legfontosabb, hogy a párok, ezek az úgynevezett, például ez egy szuperszimmetrikus U-kvark, hogyha ez az U-kvark könnyű volt, akkor ez az U-kvark nagyon nehéz lesz. Ha ez a T-kvark a mi világunkban nehéz volt, akkor ez a szuperszimmetrikus, ez könnyű lesz. Az jön ki, hogy tulajdonképpen ezek a részecskék sokkal nehezebbek, mint a mi világunkban a látható anyagnak a részecskéi. Tehát, hogyha ebben a világban például összerakunk ebből a szuperszimmetrikus U-ból meg D-ből például szuperszimmetrikus hadronokat, akkor azok jóval nehezebbek lesznek, és ez a világ nem igazán kommunikál velünk, csak egyetlen módon, amiről eddig még nem beszéltem, gravitációsan. Tehát ő egy szinte árnyékvilágként működik, és a kettő világ az gravitációsan kerül összecsatolásra, tehát pontosan felelősek lehetnek ezek a részecskék, hogy a spirálkarok úgy működnek, ahogy működnek, vagy úgy néznek ki, ahogy kinéznek. És hát itt is van egy Higgs, amelyik felelős azért, hogy ezeknek tömegük van. Hát hogy aztán ez a Higgs meg ez a Higgs hogyan hat kölcsön, hát ez aztán rettentő érdekes kérdés, ezt is szeretnénk megtanulni, megtudni, de minden esetre ez a szuperszimmetrikus világ az egyik jelölt arra, hogy a sötét anyagot nyakon csípjük. Aztán van még egy dolog, ha egy elméleti fizikusnak megtetszik egyszer egy modell, akkor nem tud leállni, folytatja tovább a gondolkodást, és odáig jut, hogy azt is feltételezi, hogy a mi világunk az bizony nem háromdimenziós, hanem egy kicsit több. Mit is jelent ez a több dimenzió? Képzeljük el itt egy asztallapot, az asztallap az jobbra meg előre van, az két dimenzió. Minden egyes pontba elhelyeznénk egy pingponglabdát, az olyan, mintha egy kis ilyen kompakt három dimenziót oda tennénk, és képzeljünk el egy hangyát, aki megy az asztallapon, és egyszer csak belemegy egy ilyen pingponglabdába, és ott köröz benne. Hát szegényként nem fog róla tudni, de tulajdonképpen egy ötdimenziós világban mozog. És miközben ott körbe-körbe megy a pingpong labdába, innen fölülről nézve csak azt látjuk, hogy küszködik, de nem halad. Nem is tudom, nem ismerős ez a szituáció? Na most az elméleti fizikusok ilyen világokba gondolkoznak, például nagyon szép a világ, ha 11 dimenziós, és nagyon szép, hogyha nem csak ilyen egyszerű gömbök vannak, hanem sokkal bonyolultabb formák. Az LHC-nek a tudományos programja 2030-ig került kidolgozásra. Azt reméljük, hogy 2030-ig pontos válaszokat fogunk kapni ezekre a kérdésekre, hogy milyen az a mikroszerkezet, ami elérhető ezzel a gyorsítóval. Most persze önök azt mondják, hogy 2030-ig, de hát kérem, hát hogy mondjam, hát ez így nem fair, hát majd 2030-ig. Mit? Ma mit adnak ezek a gyorsítók? Mit adnak a gyorsítók az emberiségnek ma? Nekünk mit adnak? Néhány szlájddal szeretném bemutatni, hogy itt nem csak a jövőről, hanem igenis a jelenről is szó van. Már említettem, hogy egy ilyen nagy gyorsító az tulajdonképpen olyan, mint egy digitális fényképezőgép, 100 megabájt adat egy darab ütközés, és ugye ebből van néhány millió másodpercenként. Hát ezt föl kell dolgozni, rögzíteni kell, szelektálni kell, ez az úgynevezett adatbányászás, adatkezelés. Ezek a gyorsítóknál, a gyorsítók mellett dolgozó kollégák kiváló szakemberek, akik ezt tudják. Innen már csak egy lépés, ha azt mondanám, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha például az egészségügyben lévő adataikat összegyűjtenénk, és akkor nagyon fontos kérdéseket ezekből az adatbázisokból kéne előásni. Például, hogy mi felelős azért, hogy terjed mondjuk valamelyik betegség, vagy valami egészen fantasztikus dolog. Például az okosság. Hogyan terjed a népességben az okosság? Tehát az adatbányászás egy nagyon fontos kérdés. hogyha tovább megyünk, egy másik dolog a web. Mindenki hallott a webről, én szerintem itt a szobában ma többen használták a webet arra, hogy megrendeljenek valamit. Hát 20 évvel ezelőtt a web az úgy működött, hogy a fizikusok, akik mindig kevés pénzt kaptak, azt mondták nekik, hogy most már valami megoldást kéne találni, hogy ne utazzanak mindig drága pénzen a CERN-be, és hogyan férnének hozzá az ott lévő adatokhoz, hát kössük össze a számítógépet, csináljunk egy user-friend, hogy úgy mondjam, felhasználó barát felületet, és utána, még kérném szépen ezt vissza, és ezen a felületen keresztül kommunikáljunk. És ez a szobában, itt ez az emléktábla található, ahol a CERN-be látogató érdeklődők mindig szívesen fényképeztetik magukat. Ebben a szobában, itt mögötte találták ki a webet. Innen terjedt el az elmúlt 20 évben. Most a web most már napjaink része nagyon hiányozna, hogyha nem lenne. A CERN-ben most már egész másba gondolkoznak, és ez a következő szlájdon látszik, következő fólián, ez a úgynevezett grid. Itt van a CERN, és ez a térkép mutatja, ahogy a CERN össze van kötve különböző számítóközpontokkal, Amerikába, Ázsiába és természetesen az európai országokba, és amikor egy programot elindítunk, akkor ez az üvegszálas összeköttetés lehetővé teszi, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy hol fut le a programunk, valahol megtörténik a dolog, és mi megkapjuk a végeredményt. Egy másik részecske fizikai alkalmazás, ez a úgynevezett hadronterápia, ez 2009-ben Heidelberg mellett épült fel ez a központ. Ez nagyon részecske gyorsítós helynek látszik. Itt van a forrás, itt van egy lineáris gyorsító, itt van egy csomagoló, ami szabályozza és még tovább gyorsítja ezeket a proton, illetve töltött ion, szén ionokat, majd pedig itt különböző csatornákon elvezetik. Látszik, hogy itt van két darab, hogy úgy mondjam, fix targetes besugárzó, tehát ugyanez, hogyha például agydaganatot kell ellátni, illetve van egy olyan berendezés, ahol mechanikai elven meg is tudjuk csavarni ezeket a nyalábokat, és ilyen teljes test, hogy is kérem, beavatkozás nélküli besugárzással el tudjuk érni, hogy a beteg tulajdonképpen a rákost sejtjeitől megszabaduljon. Ez csak egy fotó arról, hogy ezt hogyan valósították meg, ez 2 éve működik Németországban. Az előadásom címét, a teljesség felét, azt én Vörös Sándortól kölcsönöztem, és ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen itt a Mindentudás Egyetemének az összes előadása arról szólt, hogy hogyan haladnak a kutatók a tudás elmélyítése a teljesség felé. Megmerem kockáztatni, hogy tulajdonképpen a kutatókat nem is a teljesség elérése érdekli, hanem maga az út. Hogy hogyan jutunk el oda, és hogyan tudunk lépésről lépésre, kisebb vagy nagyobb lépéssel haladni ebbe az irányba. Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra, mondta annak idején Vörös Sándor. Én csak azt tudom kívánni a jelenlévőknek, hogy ezen a létrán minél magasabbra jussanak, és minél többet tudjanak meg magukról, a környező világról, és arról, ami érdekli őket. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Mint az bizonyára már tudják, a Mindentudás Egyetemek 2.0 sorozatban minden témát 3 különböző karakterű műsorban dolgozunk fel. Az előadásokhoz szakmai kerekasztal beszélgetések és ismeretterjesztő filmek is kapcsolódnak. Ha valamelyik műsorunkat lekésték volna, akkor honlapunkon a mindentudás.hu-n bepótolhatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor szakmai partnerei: Prezi.com, Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.